beszélgetés életről és értékekről. Lantos Mihály, tanulásmódszertani trénerrel, Keresztes Szilvia beszélget.
A Mária Rádió stúdiójában nagyon sok szeretettel köszönthetem mai vendégünket, aki tanulásmódszertani tréner és egyetemi oktató, és kicsit azt a témát is körül fogjuk járni, hogy vajon hogyan valósítható meg a mindennapi életben az, hogy gyerekeknek felkeltsük az érdeklődését ma, a mai világban bizonyos témák iránt. Hogyan lehet rávezetni őket az egyre jobb, hatékonyabb, tartalmasabb tanulás felé, illetve a szülőket hogyan lehet erre rávezetni, és mindemellett persze azt, hogy hogyan alakult úgy az élete, hogy ez lett a legfontosabb a hivatásában. Természetesen saját családjáról is kérdezni fogom, Lantos Mihállyal beszélgetünk.
Köszönöm a meghívást.
Amit így a felvezetőben nem említettem meg, természetesen nem maradhat el az sem, hogy arról a választott bibliai idézetről is beszélgessünk, amit hozott nekünk. Talán kezdjünk ezzel.
Kezdjünk ezzel. A példabeszédek könyvéből választottam ezt az idézetet, ami így hangzik, hogy neveld a gyermekedet a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ez számomra azért nagyon fontos gondolat, mert minden gyerek megérdemli azt, hogy a saját egyéniségének megfelelően, a saját kvalitásainak megfelelően neveljük, és azt, ami ő benne megszületett, azt a tehetséget, azt a potenciált, azt segítsük kibontakozni és kibontakoztatni, mert elsősorban nekem az a meglátásom, hogy a gyereket ebben segíteni kell. Tehát nem nekünk kell ő belőle kihozni azt, ami benne van, hanem nekünk eszközöket kell adni az ő kezébe és az ő lelkébe ahhoz, hogy saját magát tudja egy fantasztikus emberré hozni.
Megtanítani, tanulni, az talán a legfontosabb, mint hogy egy magolás legyen, vagy egy értelmetlen dologgá váljon. Ezt a belső érdeklődést mondjuk milyen módszerekkel lehet a legjobban felkelteni?
Ezek a módszerek eleve benne vannak a gyerekekben. Hogyha azt megvizsgáljuk, hogy a pici gyerek, amikor megszületik, és amilyen érdeklődéssel áll a világhoz, és ahogyan figyeli először csak a fényeket, figyeli a hangokat, figyeli a szüleinek a mozdulatait, érzi a szülei illatát, azt ő mind-mind egy eszközként használja ahhoz, hogy a világban elkezdjen funkcionálni, és elkezdi fejleszteni saját magát. Tehát mindannyian a tanulás képességével és tehetségével születünk, az én meglátásom szerint, és hogyha megnézzük a gyereket, aki cseperedik, és aki mesét hallgat, és amilyen kimerevedett arccal hallgatja a neki felolvasott mesét, akkor látjuk rajta, hogy ő benne van a mesében ebben a pillanatban, ő nem csak mesét hallgat, ő benne van, és ő átéli az egészet, és ezzel az ő kreativitását, a fantáziáját tudjuk edzeni. Pontosan ez az a tehetség, ami hogyha elveszik belőle, azáltal, hogyha az iskolában csak információkat próbálunk a gyerek fejébe tolni, akkor persze a tanulás meg fogja utálni, és azt fogja mondani, hogy a tanulás az egy nem jó dolog. Holott ő 6 éves koráig fantasztikus teljesítményt nyújtott a tanulás terén, csak mindezt játékosan és kreatívan tette.
És hogyha valamit mondjuk felfedezünk saját gyerekünkben, hogy látjuk, hogy hú, hát ez nagyon érdekli, vagy erre különösen csillogó értelemmel tud figyelni, akkor mi az, amit tehetünk? Hogyan lépjünk tovább mondjuk abba az irányba, hogy őt mondjuk arra fele
toljuk? Tudunk például eszközöket adni a kezébe. Tehát tudjuk neki azt javasolni, hogy ha információkat szeretne abból a témából elsajátítani, ami őt érdekli is, akkor például vegyünk neki egy színes ceruza készletet, hiszen az óvodás gyerek is boldogan rajzol, és lehet, hogy a számunkra néha felismerhetetlen rajzokat rajzol, de ő utána elmondja, hogy ez a királylány, aki most éppen a várban tartózkodik, és jön a herceg. Ez az ő fantáziájában van benne. Hogyha ugyanezt az eszközt javasoljuk neki, hogy használja akkor, amikor matematikát tanul, vagy történelmet tanul, vagy kémiát, vagy bármilyen tantárgyat, akkor ugyanúgy meg fogja találni benne az élményt, hiszen a saját kreativitásában, a saját élményrendszerében találja meg az élményt. Ez az egyik, amivel tudunk neki segíteni. A másik, amivel nagyon sokat tudunk segíteni, azok a pozitív visszajelzések. Tehát, hogy ne védjük azt természetesnek, hogyha a gyerek jó osztályzatot hoz a suliból, hogy hát hiszen neki ez a dolga, és akkor ez a természetes. Nem, ezért dicsérjük meg a gyereket. És abban az esetben, hogyha viszont nem jó osztályzatot hoz, akkor érdemes megkérdezni tőle, hogy vajon megtettél mindent a siker érdekében? Tehát ugye ebből is látszik, hogy én az abszolút pozitivista pedagógia pártján állok, és tudom, hogy néha borzasztó nehéz ezt megállni, de hogyha a gyereket nem megszidjuk, hanem megbeszéljük vele, hogy mi az, amit esetleg ő elhibázott, de ugyanakkor, ha valami jót tesz, akkor elmondjuk neki, hogy gratulálok, ez egy fantasztikus munka volt, ez a te teljesítményed, ezt te érted el, akkor a gyerek szeretné nyilván ezeket a pozitív visszajelzéseket később is megkapni, és elkezd ennek megfelelően használni olyan tanulási eszközöket, amit, mint ahogyan említettem, egyébként is benne van, és megvan neki.
Minek köszönhetően kezdett el ezzel foglalkozni? Mi az, amit hozott a saját gyerekkorából?
Hát a tanulás nem szeretetét hoztam én is elsősorban. Az életemben. Én amikor általános iskolában és középiskolában jártam, akkor nem szerettem tanulni. Mégpedig azért nem szerettem tanulni, mert én sem találtam meg az élményt a tanulásban. Én is azt tapasztaltam, hogy hát az iskola az egy fáradtságos dolog, olyan dolgokat kell megtanulni, aminek igazából nem is látom értelmét, persze élményt sem találok benne, és egyébként annyi élmény van az iskolán kívül, amit sokkal jobb lenne csinálni, mint a tanulás. És ráadásul, amikor végre kiszabadultam az iskolából, hazaértem, és akkor otthon még házi feladatot kellett csinálni, holott egy csomó mindent lehetett volna helyette csinálni, hát akkor persze ugyanúgy, mint bármelyik másik gyerek, én is azt mondtam, hogy a tanulást azt nem szeretem. És amikor én leérettségiztem, akkor megfogadtam, hogy én soha többet nem ülök be iskolapadba. Mert hogy ez egy ilyen fölösleges dolog, és hogy sok mindent tudok helyette is csinálni. És ezt a fogadalmamat én tartottam majdnem 9 évig. Amikor is, 27 éves koromban, az akkori munkahelyem hát rávett arra, hogy jelentkezzek egy főiskolára. Sose gondoltam volna, hogy én valaha az életbe főiskolára fogok menni. Mindent megtettem, mégis felvettek erre a főiskolára, ami most már tudom, hogy az életem legjobb történése volt, hiszen amikor elvégeztem a főiskolát, bár ugyanolyan kínszenvedéssel, mint a korábbi 12 évet, amit végig tanultam, amikor elvégeztem a főiskolát, akkor rájöttem egy rendkívül fontos dologra, hogy a tudás, a bennünk lévő tudás, az egy nagyon jó dolog. Egy nagyon jó dolog mégpedig azért, mert onnantól kezdve én határozom meg az életemet. Én határozom meg azt, hogy milyen munkát vállalok, hogy mit fogok csinálni, hogy hogyan segítek másokat, és nem más mondja meg, hogy mit csináljak és mit kezdjek az én életemmel. Így tehát megjött a kedvem a tudáshoz. Csak még meg kellett oldanom azt a problémát, hogy hogyan szerezzem meg a tudást, hiszen ez a 4 év főiskola is nagyon keserves volt, ráadásul már család mellett, munka mellett végeztem ezt az iskolát, és ki kellett valamit találnom arra, hogy hogyan tudok hatékonyabban, praktikusabban, és ha lehet, akkor kevesebb időráfordítással tanulni. Jelentkeztem is egy egyetemre, és közben elkezdtem kutatni a különböző tanulási stratégiákat, a különböző tanulási módszereket, és így találkoztam olyan módszerekkel, amiket elkezdtem saját magamban fejlesztgetni, tehát ilyen kvázi autodidakta módon, és találtam meg a saját belső utamat a tanulás felé, tehát a saját tanulási stratégiámat sikerült felépíteni. Ezután jelentkeztem még egy egyetemre, és volt, hogy párhuzamosan végeztem a kettőt, mert egyszerűen elkezdtem élvezni a tanulást. Elkezdtem élvezni azt, hogy napról napra egy picit több vagyok, és mindig többet tudok a világban, és sokkal többre vagyok képes, és elkezdtem érezni, hogy egyre inkább én határozom meg a sorsomat, és én irányítom az életemet, a munkámat, és mindenféle tevékenységet, nyilván a családom hasznára is tudtam ezzel válni egyre jobban. És aztán rájöttem arra, hogy hát ezzel tudok másoknak is segíteni. Először csak az egyetemi csoporttársaimnak mutattam meg ezeket a tanulási praktikákat, amiket használtam, és aztán elkezdtem tanfolyami keretek között is ezt tanítani, mert rájöttem, hogy ezzel gyerekeknek is tudok segíteni, és nem feltétlenül kell a gyerekeknek ugyanazt végigcsinálni, amit nekem, ugyanazt a kínszenvedést a tanulásban, hiszen meg tudják találni a saját örömüket, a saját boldogságukat a fejlődésükben.
Mi volt, kicsit visszaugranék arra azután, a 8-9 év után, amit végül is nem töltött el tanulásra, és utána mégis jelentkezett. Milyen szakok voltak ezek? Mert nyilván az is kell, hogy érdekelje az embert az, amit tanul.
Abszolút, ez a munka, amit végeztem, amit említettem, ez a rendőrség volt, hiszen én rendőrtiszt voltam nagyon sokáig, 26 évig, és nyomozóként dolgoztam akkor, és hát a rendőrtiszti főiskola volt az, amit elkezdtem, illetve az volt az első diploma, amit megszereztem, és akkor rendőrtiszt lettem.
És azután milyen egyetem következett még?
Utána a Debrecenben filozófia szak következett, illetve ami talán a legfontosabb az életemben, az az ELTE pedagógia szak, amit elvégeztem, ahol kifejezetten a tanulás módszertant kezdtem kutatni, tehát hogy hogyan tudunk tanulni a lehető legkreatívabb és leghatékonyabb módon.
A rendőrtiszti főiskolán azért ugyanúgy kellett, biztosan voltak ilyen jellegű, nem tudom én, tantárgyak, vagy ezeket a tudásokat gondolom megalapozta, hogy kellett azért ott is kicsi pszichológiát, gondolom ezek beletartoztak ebbe is.
Beletartoztak, igen, de abból a szempontból, hogy tehát abban a szempontból könnyebb volt már a rendőrtiszti főiskolát végeznem, ezt persze idézőjelben mondom, hogy én ezt a szakmát űztem. Tehát a szakmai tárgyakat azt sokkal jobban értettem, hiszen a mindennapjaim ezzel teltek, hogy nyomozóként dolgoztam. De valóban az ilyen tárgyak, mint a szociológia vagy pszichológia, amit sokan nem is vélnek fontosnak egy ilyen szakirányú főiskolán, illetve hát most már egyetemen, de én azt gondolom, hogy az embernek a gondolkodásmódját nagyon erőteljesen tudják befolyásolni, és azt a szakmai kvalitást tudják emelni, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy az ember egyfajta logikai rendszerben képes legyen gondolkodni. Ráadásul mindig is volt érdeklődésem a pszichológia, a pedagógia iránt, úgyhogy talán ott kezdődött ez a gondolatkör a fejemben, hogy ezzel kéne foglalkoznom.
De hát akkor már érettségi után mondta, hogy nem, a tanulás az nem, de igazából hogy emberekkel szeretne foglalkozni, a közösségekkel szeretne foglalkozni, kicsit megérteni őket, azért ez úgy benne volt a fejében.
Persze, tehát mindenképpen benne volt. Én nekem egyedül a tanulással volt problémám, tehát nem a tudással, az nyilván szerettem a tudást, hiszen ez alatt a majdnem 9 év alatt, amíg nem tanultam egyáltalán, ez alatt is nagyon sokat olvastam, és hát olyan dolgokat, ami érdekelt, főleg a szakmai területen, főleg a pszichológia területén, azt mindig is nagyon szívesen kutattam és olvasgattam, csak iskola rendszerben nem szerettem tanulni.
És utána, de hogy lett, miért érdekelte végül is akkor az a hivatás, amit elkezdett? És hogyan kezdte el? Nem kellett ahhoz, nem tudom én milyen, igen, nem kellett ahhoz, nem tudom milyen végzettség?
De. Tehát ilyen rendőriskolákat végeztem, ami inkább ilyen szaktanfolyamok voltak.
Ja, értem.
Ezek ilyen rövidebb szaktanfolyamok voltak.
Mikor fordult át, teljesen csak ezzel szeretne foglalkozni? És gondolom, hogy inkább egy idő után csak a fiatalabb korosztálynak szeretett volna ezzel segíteni, vagy a könyvei is, amik megjelentek, azok is inkább nekik szólnak.
13-14 év nyomozói munka után, illetve felderítői munka után kaptam egy nagyon-nagyon megtisztelő felkérést méghozzá a rendőrtiszti főiskoláról. A rendőrtiszti főiskola bűnügyi tanszék vezetőjétől, hogy nem volna kedvem tanítani ott a főiskolán. Ez egy kicsit furcsa kérés volt a számomra, hiszen én még emlékeztem, hogy milyen nehezen végeztem el ezt a főiskolát, pusztán a tanulási stratégiáim hiánya miatt. És ez egy nagyon kedves és rendkívül megtisztelő felkérés volt, amire igent mondtam. És elkezdtem tanítani a rendőrtiszti főiskolán azokat a tárgyakat, amit egy pár évvel korábban még elég nehezen tanultam én magam is, viszont több olyan gyakorlati tárgyat is oktattam, amit a szakmában használtam, tehát nyilván tudtam, hogy miről beszélek, és közben meg ugye jártam az egyetemre, az ELTE pedagógia szakra, és egyre jobban kezdtem megszeretni a tanítást, mint tevékenységet. Az érdeklődésem egyre inkább a gyerekek felé fordult. Tehát felnőtteket is oktatok a mai napig. Tanítok felnőtteknek tanulási stratégiákat, amit nagyon élvezek, főleg egyetemistáknak, de bármilyen felnőtt tanulónak. Viszont engem egyre jobban érdekeltek a gyerekek, hogy a gyerekeknek hogyan tudok mutatni olyan eszközöket, amivel nem kell megvárni azt, hogy teljes mértékben megutálják a tanulást, vagy nem kell megvárni azt, hogy felnőtt korukra, mire leérettségiznek, addigra kijelentsék azt, hogy ők soha többet nem ülnek be az iskolapadba, ahogyan én is tettem korábban. És én azt gondolom, hogy a gyerekek még annyira romlatlanok, és annyira őszinték, és annyira könnyű őnekik megmutatni azt az utat, ami egyébként is bennük van, hogy sokkal felemelőbbnek gondoltam ezt a dolgot, és az sem véletlen, hogy 13 évig, 14 évig tanítottam hivatásosként a rendőrtiszti főiskolán, ami később Nemzeti Közszolgálati Egyetemmé alakult, és tavaly döntöttem úgy, hogy csak és kizárólag a tanulásmódszert annak a elsősorban a gyerekek tanításának szentelem az életemet.
És ezek milyen keretek között vannak most jelenleg az életünk?
Tanfolyami keretek között. Aha. Nagyon sok tanfolyamot tartunk hétvégente természetesen gyerekeknek, tehát mondhatom azt, hogy mondjuk az 52 hétvégéből mondjuk 48-at biztos, hogy tanítással töltök, illetve szerencsére nagyon-nagyon sok meghívást kapok iskolai közösségektől, szülői munkaközösségektől, tantestületektől, így hétközben is, ahol van alkalma megmutatni a gyerekeknek olyan tanulási praktikákat, és olyan tanulási stratégiákat, amit tudnak hasznosítani az életükben.
Tudnál rá egy példát mondani, amikor ez ilyen kézzelfoghatóan valakihez el is ért?
Hála Istennek, rengeteg pozitív visszajelzést kapok ebben a vonatkozásban, és én kifejezetten szoktam kérni a gyerekektől, hogy ha van valami kérdésük, vagy van valami problémájuk a tanfolyam után, akkor azt ne habozzanak feltenni.
Na és például mi?
Akár e-mailben, akár a Facebookon is írhatnak, bárhol el tudnak engem írni. Tehát, hogyha van valami kérdésük, valamit nem értenek, vagy van valami ötletük, amit szeretnének használni, és ki akarják kérni a tanácsomat, de ugyanakkor azt is szoktam kérni a gyerekektől, hogyha van sikerélményük, azt mindenképpen írják meg nekem, még pedig azért, mert egyrészt az nekem is jól esik, látom, hogy jó úton haladunk, és tudok tanulni belőle, és tudom hasznosítani a továbbiakban. Másrészt pedig, hogyha ő leírja ezt a levelet, és leírja akár csak három mondatban, hogy milyen sikerélménye van, akkor, és azt visszaolvassa, akkor az neki is egy nagyon jó érzés, hogy igen, ezt ő érte el. Nekem nagyon nagy élmény, amikor mondjuk a tanfolyam után azt írja nekem egy gyerek, hogy hát eddig mondjuk a kémia nevű tárgy az neki a mumus volt, mert hogy ő ezt nem értette, és soha azt sem értette, hogy miért kell ezt egyáltalán tanulni. De mondjuk az én módszeremmel, vagy az elmetérképezés módszerrel, ez egy színes rajzos jegyzetelési forma, vagy bármilyen ötletet használva, ő most egy ötös dolgozatot írt, vagy csak egy hármas dolgozatot, de ő ezt sose gondolta volna, hogy el fogja érni valaha kémiából. Ezek rendkívül jó visszajelzések. És ott a tanfolyamon már megtörténnek nagyon sokszor ezek. Nekem, mint oktatónak a legnagyobb élmény az, amikor mondjuk a kamasz gyerekeket egy egész tanghadosztály vontatja be a tanfolyamra, mert ő nem akar semmiképpen a tanfolyamra beülni, és mondjuk a második nap végén, amikor gyakorlunk, és adok nekik egy feladatot, hogy akkor most tessék ezt feldolgozni, egy olyan feladatot, amit még mondjuk 48 órával korábban egyáltalán nem akart elvégezni, mert hogy ő kijelentette, hogy utálja a tanulást, és amikor csillogó szemmel végzik, ezt a feladatot, és látom, hogy sikerélménye van. A szülők meg kínálnak, hogy hát most már mindjárt vége a tanfolyamnak, és szoktam mondani a szülőknek, hogy hát bocsánat, de nem tudom a tanulnivalót kicsavarni a kezükből, mert olyan boldogan végzik a tanulnivalót. Tehát amikor elkezd a gyerekek szeme csillogni, és rájönnek arra, hogy ó, hát ez lehet egy élmény, na, az nekem is egy nagyon jó élmény, és egy nagyon jó érzés.
Volt olyan módszer, ami ma már módszerré vált, de mondjuk egy gyerek vezette rá önt?
Nagyon-nagyon sok olyan ötlet az, amit a mai napig használok, amit én a gyerekektől tanultam. Például a saját lányomtól. A saját lányommal mindig is úgy foglalkoztam, hogy igyekeztem a lehető legjobban odafigyelni arra, hogy neki mi az igénye. Mm. Én például őt soha nem bántottam azért, hogyha rossz osztályzatot hozott. Én mindig azt kérdeztem tőle, hogy megtettél mindent a siker érdekében, mert hogyha nem, akkor beszéljük meg, és akkor találjuk ki, hogy mi lehet az, amivel még tudunk segíteni, vagy amivel előrébb tudsz jutni. És ő neki voltak nagyon sokszor olyan gondolatai, hogy apa, én szerintem ezt így fogom csinálni, és amikor megcsinálta, és ez a következő napon mondjuk ötös osztályzatot kapott, vagy csak pozitív visszajelzést az iskolába, akkor tudtuk, hogy az egy rendkívül jó módszer, ez egy rendkívül jó ötlet. A tanfolyamokon a gyerekek, amikor elkezdenek rajzolgatni, vagy elkezdenek olvasni mondjuk egy anyagot, és amikor a gyerek elmondja, hogy ő mit ért belőle, én meg persze teljesen mást értek abból az írásból, hiszen bennem teljesen másként jelenik meg, akkor én azt gondolom, hogy mindig egy-egy információval, vagy egy-egy impulzussal előrébb vagyunk.
Itt a beszélgetés előtt mondta nekem, hogy nagyapai örömök elé néz. Mi az, amit úgy érzi, hogy nekik is majd sikerül ezekből átadni?
Hát én nagyon remélem, hogy sok mindent. Viszont azt kell tudni a nagypapaságról, amit én is most tanulok, hiszen 3 hónaposak az unokáim. Azt kell tudni a nagypapaságról, hogy az egy másik állapot, mint a szülői állapot. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy nagypapának lenni az nem egy családi kapcsolat, hanem az egy tudatállapot. Az egy külön tudatállapot. Értem ez alatt azt, hogy én azt gondolom, hogy a nagypapának pont az a dolga, hogy szeresse természetesen az unokákat, és minden lehetőséget megadjon nekik is, de elsősorban az ő szüleiknek. Minden segítséget, minden ötletet és minden gondolatot. És szerintem nagyon nagy hiba lenne, hogyha most én kezdeném el az unokáimat nevelni, és én venném át az irányítást. Én a lányomban és az ő kedves párjában abszolút látom azt a lehetőséget és azt az erőt, amivel a gyerekeket tudják nevelni. Úgyhogy én elsősorban őket szeretném támogatni, az unokáimmal való együttélést pedig élvezni.
Hogyha kicsit visszakanyarodunk a szentírási idézetre, mi az, ami megragadta először ebben, illetve vissza tud emlékezni arra, hogy a szentírással mikor találkozott először?
Egészen gyermekkoromban, hiszen anyai ágon is és apai ágon is a nagyszüleim egyszerű parasztemberek voltak, apai ágon alföldi parasztemberek, és anyai ágon pedig zalai parasztemberek voltak. És nagyon sokszor emlékszem, hogy a nagymamáim, ugye mind a két nagymamám, amikor náluk nyaraltunk, akkor nagyon sokat meséltek nekem erről. Ez az idézet, amit választottam, ez pedig már inkább felnőttként vált az én számomra rendkívül fontossá, sőt, inkább azt mondom, hogy már pedagógusként vált fontossá, amikor azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy felismerjük a gyermekben azt, hogy ő mire képes, vagy mire lehetne képes. Ha jól emlékszem, Goethe mondta egyszer, hogyha a szerint ítélünk meg egy gyereket, amilyen most, akkor a fejlődését akadályozzuk meg, de hogyha azt látjuk benne, hogy mivé lehetne, akkor viszont boldog lesz.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is.
Lantos Mihállyal beszélgettünk, egyetemi oktatóval, tanulásmódszertani trénerrel. Köszönöm.
Lantos Mihály, tanulásmódszertani trénerrel, Keresztes Szilvia beszélgetett.